Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Ez szerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő év béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A Parajdi bánya katasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Amíg te pihensz, a véred életet ment szlogennel indul az idei nyári véradó kampány, közölte a Magyar Vöröskereszt. Az Országos Vérellátó Szolgálattal indított kampánnyal a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra kívánnak választ adni. A nyári szünet alatt a véradók életvitele átalakul, sokan elutaznak, ez pedig érezhetően megnehezíti a stabil vérellátás fenntartását. Rendkívüli hőhullám tombol Európában, Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést, Spanyolország déli tartományaiban 46 fokot is mértek, az erdőtüzek Spanyolországban vagy éppen a földközi tenger nyugati mellett a keleti oldalán Törökországban is problémákat okoznak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 3-án csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adtam, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkottam. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért, a tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjászületik. A zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron, az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének. Dicsőség neked, a szeretet Istenének, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Hermann Hesse, német-svájci regényíró, költő és festő fogalmazta meg. Szerinte az embernek meg kell kísérelnie a lehetetlent, hogy a lehetségest elérje. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a somák és kornélok ünneplik névnapjukat. A soma a magyar nyelvújítók alkotta som szóból, a kornél Cornelius magyarítására alakult, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a név, a latin eredetű név, egy somfa jelentésű szó származéka. A kornél pedig latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kornél és Soma nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Tamás apostol emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd a folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a napversét, majd fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk, majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent Tamás apostol életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt pedig programokat ajánlunk figyelmükben. Nos, így hangzik tehát reggeli műsor kínálatunk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb, 8 óra után néhány perccel várom Önöket egy hangképes műsorajánlóval. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat, további kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Crohn-betegségről hallhatnak. Dr. Takács Alajossal, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatójával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És ilyenkor következik ugye a kezelés felállítása. Miben nyilvánul ez meg? Milyen kezelési módokban?
Hát a kezelési módokban ugye még nem találtuk meg az ideális szert, ennek a kutatása nagy erőkkel folyik, jelenleg is számtalan klinikai vizsgálat folyik világszerte Magyarországon is, sőt már ott tartunk, hogy annyi vizsgálat van, hogy majdnem, hogy nincs annyi krónbeteg Magyarországon, hogy ebbe mindegyben részt tudjanak venni. Ez elsősorban most a biológiai kezelésekre vonatkozik, ahol számos folyamat, gyulladásos folyamatnak a különböző lépéseiben való gátló vagy serkentő funkciókat vizsgáljuk, amivel elősegíthetjük, hogy maga a betegség ne alakuljon ki, vagy pedig megoldódjanak a problémák. De egyelő olyan szert nem találtunk még, ami gyógyítani a betegséget. Jelenleg csak azt tudjuk elérni, hogy tünetmentessé tesszük a beteget, és ugyanolyan életet élhetünk bárki más, természetesen a gyógyszer adagolása mellett.
Hogyha pedig nem derül ki, hogy valaki krónbeteg, de ott van benne a szervezetében, lehet például daganatkeltő hatása is?
A daganatokkal kapcsolatban annyi van, hogy azt mondjuk, hogy a vastagbélrák kialakulásának egyik kockázata az, hogyha ilyen gyulladásos bélbetegség, tehát a kolitisz ulcerosa vagy fekélyes vastagbélgyulladás, vagy a krónbetegség fennáll 10 éve, akkor ez már nagyon komoly rizikót jelent a vastagbél kialakulása szempontjából. Ezért ilyenkor már sokkal gyakoribb, kvázi évente kolonoszkópos kontrollvizsgálat javasolt, hogy a diszpláziát, tehát azt az átalakulási formát, ami később a rákhoz vezet, azt meg felfedezzük, és akkor ilyenkor már előzetesen be lehessen avatkozni. De mondom, a vastagbél rák kialakulásának ez csak egyik fajtája, tehát azért ezt nem kell ilyen előteljesen lenni tekintettel arra, hogy azért krómbeteg is ugye azért nem olyan gyakran fordul elő, tehát összességében, tehát mondom, csak az a lényeges, hogy a számok nagyon magasra mennek, és ez mind a jelenlegi világunknak, életvitelünknek része lehet.
Igen,
mert gondolom, a stressz is beleszámít, meg a táplálkozás, meg hát a környezeti hatások is.
Civilizációs betegségeink egyike. Életkorhoz lehet kötni, vagy van valami tapasztalás? Hogy
régebben úgy gondoltuk, hogy ez fiatal életkorban fordul csak elő, de manapság látunk 70 év felett is újonnan kialakuló betegség. Tehát ilyen szempontból az egész skála, tehát ez az életkor bármelyik szakaszában előfordulhat a betegség.
Hát erről a stressz is jótékonyan gondoskodik, gondolom.
Biztosan sokat számít benne, de hát ugye még sok minden másban is.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Crohn-betegségről hallhattak. Dr. Takács Alajossal, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Sétálunk az élet szigetén, vadvirágok nőnek, ahogy én. Ahogy mi nőttünk fel, nem törődve semmivel. Végül lassan kinyílt a világ, felnőtt vágyak, sámok törtek ránk. Egyszer csak hirtelen berobbant a szerelem. Egy perc alatt valamikor meggyötri álmodat, hidd, hogy mindörökre semmi nem törhetne össze. Ha mégis múlik néhány év alatt, mi sebeket hagy, mi megmarad. Az élet is csak ennyi, szeretni és visszakapni, s az idő csak száll. Mindannyian élünk valahol, de addig még a szívünk zakatol. Sosem fáradhat el, a szerelemben hinni kell. Gyermekek maradtunk valahol, s az életbe a lélek beleszól. Jobb, hogyha engeded, kóborolni szívedet. Egy perc alatt valamikor meggyötri álmodat, hidd, hogy mindörökre semmi nem törhetne össze. Ha mégis múlik néhány év alatt, mi sebeket hagy, mi megmarad. Az élet is csak ennyi, szeretni és visszakapni, s az idő csak száll. Lassan elhiszem, az idő csak száll. Ne hagyd, hogy elvigyen, az idő csak száll. Csak érni közbe van, az idő csak száll. S vele szállunk mindannyian. Az idő csak száll.
kezünkben van, az idő csak szám. S vele szállunk mindannyian. Van, amikor rád tűr egy perc alatt, van, amikor meggyötri álmodat. Itt, hogy mindörökre, semmi nem törhetne össze.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya Budapest felé vezető felhajtó ágán dolgoznak, ami miatt a külső sávot lezárták, csak a belső sáv járható. Az M3-as felé vezető oldalon a 6-os kilométernél lévő M5 csomópontot lezárták, nem lehet le is felhajtani. Tornyos-Németi felé a 26-os és 29-es kilométerek között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomangos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is közeli mellékutakon terelik el. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsvai és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és a 3-as kilométerek között félpályás útzár mellett dolgoznak. Kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén szombaton este 22 órától vasárnap este 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma az ország nagy részén felhőtlen, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő legfeljebb északnyugaton, nyugaton jelenhet meg néhol. A déli esre forduló szelet a Kisalföldön élénk lökések kísérhetik, másút jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra döntően 14-19 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, míg belterületeken, vízpartok mentén enyhébb lehet az éjszaka. Délután 34 és 39 fok közötti értékekre számíthatunk. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, a vízparti, belvárosi részeken pedig magasabb értékek fordulhatnak elő. A következő napokban nem várható fronthatás. Ez mindenképpen jó hír a frontra érzékenyeknek, a légnyomás azonban csökken. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse. Áprili Lajos, Bartímeus. Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt, anyám, szememmel simogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodálme csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett. Egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullanék, tán elhullatnám, s elfelejteném. A pálma zöldjét, esti dombliláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
Áprili Lajos Bartímeus című versét Laskó Balázs előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Szégyenteljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A torinói lepel új megvilágításban. Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palotában Leó pápa Vo Thi An Xuan vietnámi elnökhelyettest, aki ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Paul Richard Gallagher érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával. A kölcsönös jó kapcsolatok és a vietnámi pápai képviselet státuszáról szóló megállapodás végrehajtása szerepeltek a megvitatott témák között, valamint a katolikus egyház hozzájárulása a vietnámi társadalom javához. Június 30-án délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában a vietnámi szocialista köztársaság elnökhelyettesét Vo Thi An Xuant. A politikus ezt követően egyeztetett Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a CVS megbeszélések során a felek nagyra értékelték a Szentszék és Vietnám közötti kapcsolatok pozitív fejlődését, különösen annak a megállapodásnak a gyakorlati megvalósítását, amely az állandó pápai képviselet státuszát szabályozza a távol-keleti országban. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását a vietnámi társadalom javához. Végül véleményt cseréltek az ország társadalmi politikai helyzetéről, valamint a regionális és nemzetközi fejleményekről. Szégyenteljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A világ számos országában fennálló éhezés tragédiája botrányos, mivel a Föld képes elegendő élelmiszert termelni minden ember számára, fejti ki üzenetében a Szent Atya. Elítélő szavakkal hívja fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi forrásokat és az új technológiákat nem az éhínség felszámolására, hanem fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre használják fel. Június 30-án kelt üzenetében 14. Leó pápa megköszönte a lehetőséget, hogy először szólhat az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetéhez, a FAO-hoz, amely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját. Üdvözölte a konferencia 44. ülésszakának résztvevőit élükön Ku Dong-ju főigazgatóval. Köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, amelyet az élelmiszerbiztonság és az alultápláltság problémáinak megoldására végez, mivel ezek továbbra is korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik. Az egyház bátorít minden olyan kezdeményezést, amely a világ számos területén jelenlévő éhínség botrányának megszüntetésére irányul. Azonosulva Ura Jézus érzéseivel, aki az evangéliumok szerint, amikor látta, hogy egy nagy tömeg közeledik hozzá, hogy hallgassa a szavát, mindenekelőtt azzal törődött, hogy élelmet adjon nekik. A pápa utalt a kenyérszaporítás történetére, amelyben a Krisztus által végrehajtott valódi csoda rámutat az éhínség legyőzésének kulcsára, amely a megosztásban rejlik, nem a kabzsi felhalmozásban. A globális élelmiszerbiztonság az eddig megtett fontos lépések ellenére továbbra is romlik, így egyre valószínűtlenebbé válik, hogy megvalósul a 2030-as napirend célja, a nulla éhség. Továbbra is távol állunk annak a megbízatásnak a teljesítésétől, amely a FAO az 1945-ben létrehozott kormányközi intézménynek alapját képezi, hangsúlyozta üzenetében a Szentatya. Az éhség és a széles körben elterjedt alultápláltság számos országban továbbra is fennálló tragédiája szomorú és szégyenletes. Annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Föld képes elegendő élelmet termelni minden ember számára. A nemzetközi élelmiszerbiztonsági kötelezettségek ellenére sajnos a világ szegényei továbbra is nélkülözik mindennapi kenyerüket. A pápa megállapította, hogy nagyon gyakran az éhínséget a háború eszközeként használják fel. Az éhhalál előidézése a háborúskodás olcsó módja. Ma, amikor a konfliktusok többségét nem reguláris hadseregek, hanem gyenge erőforrásokkal rendelkező, felfegyverzett civil csoportok vívják, gyakoriak a védtelen lakossággal szemben alkalmazott olyan taktikák, mint a termőföldek felégetése, az állatok eltulajdonítása. Ezekben a konfliktusokban az első katonai célpontok a vízellátó hálózatok és a közlekedési útvonalak, az infláció az egekbe szökik. Mindez óriási tömegek éhínségét okozza, miközben a politikai elitet a korrupció és a büntetlenség hízlalja. Elérkezett az idő, hogy a világ egyértelmű, felismerhető és közös korlátokat állítson fel ezeknek a visszaéléseknek a szankcionálására, és felelősségre vonja az elkövetőiket. Elengedhetetlen, hogy a szavakat hatékony intézkedések váltsák fel, amelyek lehetővé teszik az éhezőknek, hogy bizalommal tekintsenek jelenükre és jövőjükre. Véget kell vetni a szlogenek és a megtévesztő ígéretek korszakának, gondolva a jövő nemzedékeire is, akiknek számot kell adnunk, fejtette ki a FAO-nak írt üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya rámutatott, hogy a politikai válságok, a fegyveres konfliktusok és gazdasági zűrzavar központi szerepet játszanak az élelmezési válság súlyosbodásában. Akadályozzák a humanitárius segély eljuttatását a rászorulóknak, nem teszik lehetővé a helyi mezőgazdasági termelést. Béke és stabilitás nélkül nem lehet biztosítani a fenntartható élelmiszer termelési rendszereket, sem pedig egészséges, hozzáférhető és fenntartható táplálkozás mindenki számára. Szükség van tehát párbeszédre, amely során az érintett felek arra törekszenek, hogy kölcsönösen megértsék egymást és közösen cselekedjenek. Az akadályok ellenére lehet pozitív megoldásokat találni az emberiesség és testvériség segítségével. Az élelmiszerrendszerek és a klímaváltozás kölcsönösen jelentős hatással vannak egymásra, írta Leó pápa a FAO konferencia résztvevőinek intézett üzenetében. Az ökoszisztémák és a hátrányos helyzetű közösségek, köztük az őslakos népek védelme érdekében a kormányoknak, a köz- és magánintézményeknek, nemzeti és helyi szervezeteknek erőforrásokat kell mozgósítaniuk, hogy olyan stratégiákat fogadjanak el, amelyek prioritásként kezelik a biodiverzitás és a talaj gazdagságának regenerálását. Meghatározó és összehangolt éghajlati intézkedések nélkül nem lehet olyan agrár-élelmiszeripari rendszereket biztosítani, amelyek képesek táplálni a föld növekvő lakosságát. Az élelmiszerrendszerek legyenek fenntarthatóak és mindenki számára elérhetők. Túl kell lépni a teremtett világ kizsákmányolásának logikáján, és szolidáris szempontok szerint kell művelni és megőrizni környezetünket és erőforrásainkat, hogy biztosítsuk mindenki számára az elegendő és egészséges táplálkozást. A Szent Atya rámutatott a nemzetközi kapcsolatokat jellemző polarizációra, amely a válságok és konfliktusok eredménye. A szegénység és az éhezés felszámolása helyett a pénzügyi és technológiai forrásokat fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre fordítják. Olyan ideológiák terjednek el, amelyek eltávolítanak a testvériségtől. A béke és a fejlődés biztosítása érdekében a szegénységtől, háborútól és éhínségtől szenvedő népek életkörülményeinek javítására konkrét intézkedéseket kell hozni. Leó pápa idézte elődje, Ferenc pápa szavait, amelyeket 2023. január 9-én intézett a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz. El kell simítani az ellentéteket, hogy elősegítsük a kölcsönös együttműködés és bizalom légkörét a közös szükségletek kielégítése érdekében. 14. Leó pápa arról biztosította a FAO konferenciájának résztvevőit, hogy e nemes cél megvalósításában a Szentszék mindig a népek közötti egyetértést, a nemzetek családjának közjavát szolgálja, különös figyelmet fordítva az éhezőkre és szomjazókra, azoknak a távoli régióknak a szenvedő lakosaira is, akik nem tudnak talpra állni a világ közönye miatt. Leó pápa mindazok szószólójaként, akik a világon a szegénység miatt szenvednek, a mindenható Istenhez fordult üzenete végén, azért könyörögve, hogy a FAO munkái gazdag gyümölcsöket teremjenek, szolgálva a leggyengébbek és az egész emberiség javát. A torinói lepel új megvilágításban. Hallgassák meg Pályi Gyula modenai professzorral készült interjúnkat.
A torinói lepel a kereszténység tárgyi emlékei közül az egyik legérdekesebb darab. Ez egy kizárólag lemből készült, 4 méter 43 cm hosszúságú és 1 méter 13 cm szélességű vászon darab, amelyen elég halványan, de kivehetően egy halott, ruhátlan férfi képe látható, a vászon egyik felén előről, a másik fél darabon hátulról. Az ábrázolás fizikai jellege olyan, mintha fotográfiai negatív lenne. Ennek következtében a róla készített negatív kép látszólag sokkal információgazdagabb, mint az eredeti szövet. Jelenleg a torinói Keresztelő Szent János Székesegyházban őrzik, innen a neve. Elterjedt vélemény a keresztény világban, hogy e vászon Jézus Krisztus halotti leple volt, közel 2 évezreddel ezelőtt. A halott sérülései jól kivehetők, és arra engednek következtetni, hogy kínzások után keresztre feszítéssel lelte halálát. Érthetően ez a különleges objektum nagy tudományos érdeklődés, valamint fantáziadús spekulációk tárgya. A jelen műsorban a lepelről szóló magyar nyelvű könyv szerzőjét, Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját kérdeztük a torinói lepelhez kapcsolódó legújabb kutatásokról. Szeretettel köszöntöm professzor úr a Vatikáni Rádió vonalában.
Igen, a lepel iránti érdeklődés különösen az elmúlt évszázadban a legkülönfélebb természettudományos vizsgálatokban és ezek eredményeinek a mindennapok nyelvére való lefordításában nyilvánult meg. Mondandóm elején szeretném rögtön leszögezni, hogy a letel képének eredetét, pontos korát, illetve Jézus Krisztus személyéhez való viszonyát illetően a tudomány eddig nem ért el teljesen bizonyító értékű eredményt. Tekintettel azonban a názáreti Jézus rendkívüli vallási és történelmi jelentőségére folyamatos erőfeszítések történnek az említett kérdések tudományos szintű megválaszolására. Most röviden olasz kutatóknak két a közelmúltban publikált munkájáról szeretnék beszámolni.
Érdeklődéssel várjuk, professzor úr.
A kutatások egyik iránya a lepellel, mint elszíneződést hordozó textíliával foglalkozik. A kutatásmód annyit fontos a kutatások között, hogy nemrégiben, 2025. áprilisában a Magyar Kémikusok Egyesületének folyóirat egy szemszögön összeállított cikket között a korábbi vizsgálatokról. De most két másik dolgozattal szeretnék foglalkozni, amelyek egyrészt Piero Vercelli textilmérnök könyvében, másrészt nemrégiben a Padovai Egyetem és az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács, CNR, Bari munkatársaitól jelent meg angolul a Scientia et Fides közifolyóin.
Láthatóan Itáliában különösen nagy az érdeklődés a torinói lepellel kapcsolatban.
Igen, Vercelli mérnök például vette a fáradtságot, és archeológiai leletek alapján épített egy olyan szövőgépet, amilyet Jézus Krisztus korában használtak, és amit Krisztus utáni első század végén váltotta föl. Egy gép segítségével előállított olyan lenuászom terméket, aminek szövési jellemzői mindenben megegyeztek a torinói lepellével. Ezzel nagy segítséget nyújtott a további fizikai és technológiai kutatáshoz, hiszen így a lepellel megegyező mintákkal lehetett kísérleteket végezni, anélkül, hogy a joggal féltett eredetiben esetleg kárt okoznának. Vercelli könyvének első oldal egy kis dolog letel minta van beragasztva, úgy, hogy az olvasó is eredetiben tanulmányozhatja ezt a mintát.
Ez igazán frappáns ötlet. Vélhetően a könyv sikeréhez is nagyban hozzájárul.
Biztosan így van. A másik publikáció, amit szeretnék megemlíteni, a padovai Giulio Fanti és a Bariban dolgozó Liberato De Caro munkája. Mindketten ismert lepeltudósok, úgynevezett szindonológusok. Ez a két kutató a lepel egy részének, az arcképnek, különböző hullámhosszúságú, ennek folytán különböző színű, fénnyel való megvilágítását tanulmányozta. A gondos fotofizikai és textiltechnikai vizsgálat eredménye azt támasztja alá, hogy a lepel képe nem a vászon és a holttest, esetleg balzsamozott holttest érintkezéséből, hanem valamiféle a holttestből kiinduló sugárzás révén jött létre. E sugárzás jellegéről csak annyit tudunk, hogy a lepel anyagát képező cellulóz elszíneződését okozó kémiai folyamatok kiváltásához elegendő energiával kellett, hogy rendelkezzen. Ez a kép a mai fizikából és biológiából levezethető folyamatokkal nem magyarázható, már csak azért sem, mert egy holttest, esetleg kihűlt félben lévő holttest, nem bocsáthat ki semmiféle elektromágneses sugárzást. Ilyen módon a magyarázat közel állhat az első korintusi levél 15. pontjában a halállal és feltámadással kapcsolatos leíráshoz, de a gondos mérők ellenére ez nem tekinthető bizonyítottnak. E feltevéssel kapcsolatos egy ugyancsak közelmúltban publikált érdekes megfigyelő. Bernardo Ontanilla, a plastikus és rekonstruáló sebészet spanyol professzora 2022-ben leírta, hogy a lepel emberének arca az ő tapasztalata szerint olyan jellegű, mint aki éppen álomból, altatásból vagy kómából ébredezik. E két megközelítés kezdeti lépéseket jelenthet azon az úton, hogy a torinói leplet ne csak egyszerű műemléknek, netán ereklyének tekintsük, hanem a feltámadás de facto bizonyítékának. Rendkívül fontos hipotézis tudományos bizonyításához, azonban még sok további kutató munka szükséges. Reméljük, ezek eredményeiről mielőbb beszámolhatunk.
A Vatikáni Rádióban is reméljük és köszönjük az érdekes beszámolót.
Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.
Pályi Gyula modenai professzorral Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Most jöjj közel és hadd imádj. Néha érzem, szinte vérzem, s minden oly reménytelen. S volt, hogy azt kértem a tengert, újra válasz szép nekem, de most fáradt szív. Kér. Arra vágyom, ölej át, ha sírni kezdenék. Ó, Atyám, most jöjj közel és hadd imád.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Tamás apostolt ünnepeljük a mai napon, aki az evangélium szerint hitetlenkedve, kételkedve fogadta apostol társai szavait arról, hogy távollétében megjelent nekik az Úr. Tamás ezt mondta, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Ha már egyszer is kételkedtünk valamiben, vagy ha egyszer is megingott bennünk a hit, akkor megértjük Tamás szavait. Ő bizonyosságot szeretne. Nem csak mások vallomása alapján szeretne hinni, hanem a személyes találkozásra szeretné alapozni hitét. 8 nappal később a feltámadottal való személyes találkozás oszlatja el kételjeit, s jut el a hitre. Mi történt valójában Tamással? Mi eredményezte benne ezt a gyökeres változást? Mitől lett a hitetlenkedő ember egyszer csak hívővé? Apostol társainak tanúságtétele egyáltalán nem volt meggyőző számára. A 8 napig tartó gondolkodás, értelmi tűnődés szintén nem hozott eredményt, hanem talán csak növelte hitetlenkedését. Az esemény leírásából világosan kitűnik, hogy egyedül a feltámadt Krisztus személyes jelenléte, a vele való közvetlen találkozás rombolja le Tamásban a hitetlenséget. A találkozás pillanatában Tamás ezt mondja, én Uram, én Istenem. Ez az ő hitvallása. Egy olyan embernek a hitvallása, aki korábban kételkedett. Egy olyan ember hitvallása, aki a hitetlenségből eljutott a hitre. A hit útján járunk. Néha nekiíramodunk lelkesen, néha csak bukdácsolunk. Mindennapi imáinkban érdemes Jézushoz fordulnunk, hogy erősítse hitünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Tamás apostol emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszáma is sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, örvendjünk mindnyájan az Úrban. Majd a 154-es számú éneket énekeljük, felajánljuk néked mindenható Istenünk. Ez az ének így kezdődik. A szentmisét a Szent vagy Uram énekeskönyv 126-os számú énekének éneklésével folytatjuk, amely így kezdődik, ó áldott Szent Istenem. És befejezzük a mai szentmisét a Szent vagy Uram énekeskönyv 287-es számú angyaloknak királynéi a tiszta szűz kezdetű ének éneklésével. Az ének 4. és 5. verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Nos, megismétlem sorrendben az ének számokat. Az Éneklőegyház 646-os és 154-es, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 126-os és 287-es számú énekeit énekeljük a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.